Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Urunkat, 89. Zsoltárunkat énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Elfoglalva 164. dicséretünket énekeljük valamennyi versszakával.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amit az írva találjuk Pál apostolnak Filemonhoz írott levelében. Pál, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archipposznak is, ami bajtársunknak, és a házadban lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok öröm van és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne keményszerű, hanem önként legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerjed. Most már nem úgy, mint rabszolgád, hanem úgy, mint rabszolgánál jóval többet. Aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántod vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, saját kezembe írom ezt. Megadom neked. Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus kegyelme legyen a ti lelketekkel. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megvalljuk neked, hogy társadalmi életünkben, világunkban mi sokszor megpróbáljuk elhelyezni saját magunkat egy bizonyos ranglétrán. Megpróbáljuk meghatározni, hogy kik vannak fölöttünk, és kik vannak alattunk. Oly sok minden lehet a mérő eszköz, vagy éppen a mérő szám. Hány gyermekünk van? Milyen a vagyoni helyzetünk? Milyen iskolázottsággal bírunk? Milyen a mi bölcsességünk ebben az életben? Számos viszonyítási pont és számos viszonyítási rangsor. És megvalljuk neked azt is, Urunk, hogy sokszor szeretnénk feljebb tartani. Az életnek a rendje ez, hogy szeretnénk gyarapodni tudásban, szeretnénk gyarapodni intellektusban, szeretnénk gyarapodni anyagi dolgokban, szeretnénk előrébb jutni. Oly sokszor pedig megfeledkezünk arról, hogy a mi életünk egyedül csak benned, és a te fiadban jellemezhető. Megfeledkezünk arról, hogy tiéd minden hatalom menjen és földön. Hogy nem mi rendelkezünk, sokszor saját személyes dolgainkról sem, legfőképpen életünkről nem. Próbálunk mi jó urak, vagy éppen jó szolgák lenni, itt a 21. században is, de ha nem vesszük komolyan a te ígédet, hogy te teremtettél, te tartasz fenn, te váltasz meg mindeneket, akkor elveszítjük a lábunk alul a talajt. Céltévesztett lesz az életünk. Hamisan fogunk előrébb járni, és hamisan szeretnénk előbbrébb jutni. Bocsáss meg ezt nekünk. Engedd, hogy tanuljuk tőled, hogy te szelíd és alázatos vagy. Kérünk, Urunk, a te igédért, hogy legyen olyan üzenete, amelyet a mindennapi életben tudunk használni. Ami nem csak szép, kedves, jól hangzó szó, hanem olyan gyökeres ige, amely beépül életünkbe, és abban növekszik, hogy éljen a te fiad Jézus Krisztus. Amen. Készüljünk, testvérek, az ige hirdetésére. 463. dicséretünket énekeljük első verszakában. Amely alapján szent lelkét segítségül hívva szolgálni kívánok közöttetek. A felolvasott szent leckéből, Pál Filemonhoz írott leveléből válogatott verseket olvasok. Kérlek pedig téged az én fiamért, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy kis időre, hogy örökre visszanyerjed. Most már nem úgy, mint rabszolgád, ha hanem rabszolgánál is többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én pedig saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Amen. Foglaljuk el helyet. Kedves testvérek, Pál Filemonhoz írott rövid magán jellegű levele a Szentírásnak egy kicsiny ékszer dobozza, kicsiny épessége. Bár sokszor megfeledkezünk róla, és bár sokszor úgy is értelmezzük, és úgy is gondoljuk ezt a levelet, ezeket a sorokat, mint hogyha egy kedves, bocsássátok meg a kifejezést, lány regény volna. Mint hogyha egész egyszerűen csak arról beszélne itt Isten igéje, hogy Pál apostol valakiért felemeli a szavát, bátorítja annak a szűkebb környezetét, a visszafogadásra, a vele való közösség ismételt ápolására. Éppen a tegnapi napon hallhattuk dr. Kétót Béla lelkipásztor testvérünktől egy kitérő kis mondatban, amikor megkérdezte a jelenlévőket, hogy tudjuk-e, hogy miből adódik az európai kultúrában lévő kalap emelés. És bevallom őszintén, hogy hallottam már róla, de elfelejtettem. Többfajta forrás létezik, azóta megnéztem, az is egészen bizonyos, amit Letisztelt úr mondott, hogy létező valóság volt egykor az ókori világban. Tudnélik, amikor a római birodalomban a szolgák és a szabadok világában az emberek vagy az asszonyok befették a fejüket a szolgának az ura előtt, a helyes társadalmi közeledés miatt meg kellett emelnie a fejfedőjét, az lehetett valami kendőfejű is, kendőszerű is, és hogyha az illető kopasz volt, akkor tudták, hogy rabszolga. A rabszolga így jelezte, hogy ő hova tartozik abban a társadalomban. De hogyha egy rabszolga megszökött az ő urától, akkor a szökevénynek a homlokára egy nagy F betűt égettek vele. Azt jelenti mindez, fugitivus, azaz szökevény. Innentől kezdve ennek az embernek, ennek a rabszolgának az élethez, így mondom most, akár a szolgai életnek a normalitásához semmi esélye nem maradt. Kizártá vált az, hogy őt, az ő ura bármikor is megszabadítsa az igától, a lánctól, és hogy szabad emberként éljen a későbbiek világában. Tudjuk jól, hogy a szabadság sem azt jelentette akkor és ott az ókorban, mint ma, hogy üzleti vállalkozásba kezdhetett, hanem azt jelentette leginkább, hogy utána szabadon szolgálhatta az ő urát a későbbiekben. Azért mondom el újra ezt a történetet, ezt a kis epizódot, hogy ebből adódik a kalapemelés, hogy az ember a vele szembe menő tudja, hogy az illető szabad-e vagy szolga, illetve leginkább azt, hogy ha szökevény volt, akkor az életének többé nem volt esélye. Nem lányregény ez, amit itt olvasunk, hanem éppen ennek a társadalmi helyzetnek és ennek a nagyon komoly kérdésnek a megvitatására és elrendezésére szolgáló írás. Pál valószínűleg fogságban van Rómában, és így írja keresztény testvérének, Filemonnak, aki minden bizonnyal a kolossi gyülekezetének volt a tagja, ezt a levelet. Mert Filemontól elszökött egy rabszolga, Onésimos, aki ebben a szökésében összetalálkozik Pállal, és azt mondja a Szentírás, hogy a fogságban született gyermeke ő, azaz megtér. És adódik a kérdés ezután, hogy mi legyen vele. Mint szökött rabszolgának az életben semmi esélye. Még az is lehet, hogy az ő ura, amikor elfogják, nem csak megbillogozza, hanem megöli. Keserves kínok között másoknak a megfélemlítésére széttépeti. Nem ritka eset ez Rómában, hogy széttépettek valakit a többiek előtt. Olvassunk olyat a korabeli római történetekből, hogyha egy úr egy polgárjogot szerzett előkelő, nem volt megelégedve a rabszolgájával, akkor egy olyan halastóba vetette, amely halastavat egyébként arra tartott, hogy megegyenek a halak benne mindet. Ma így mondanák, hogy húsevő halak voltak benne, ez nem feltétlenül így van, hanem hússal letette a halakat, és ezek a halak hozzászoktak a véres húshoz, és gyakorlatilag élve ették meg az életet. Ilyen szörnyűséges az a helyzet. Ha visszamegy, akkor talán az életébe kerül. Ha visszamegy, akkor nincs esélye többi a szabadsághoz. De Krisztusban pedig szabadságot kapott. Mi ilyenkor a teendő? Mit tehet ilyenkor az ember? Sok szívben fogalmazódik meg ez a kérdés. Mit csináljak a hétköznapi életben? Hogyan gyakoroljam azokat a jogokat, amelyeket kaptam? Visszaélhetek-e vele keresztény emberként, avagy nem? És bonyolítja a helyzetet, olvastuk, most még egy picit a leírásnál tartok, bonyolítjuk a helyzetet avval, hogy Filemon is hívő ember. A kolossé gyülekezetbe jár. Rendszeresen hallgatja Isten igényét. Ott van tehát három hívő ember, aki a társadalomban teljesen más szerepbe kerül. Az egyik éppen fogságban van, római polgárként Pál fogságban, Onésimos szökött rabszolga, Filemon pedig valószínűleg egy előkelő ember Kolosséban. Mind hívő. Milyen legyen a köztük lévő viszony? Megengedhetik-e azt, hogy összekacsintanak? Megengedhetik-e azt, hogy átlépnek minden kulturális szabályon, és azt mondják, hogy mi közöttünk ez így működik? Igen ám, de nem volt ez olyan egyszerű, mert hogyha kiderült egy rabszolgatartóról, mondjuk Filemonról, hogy átlépi a kulturális szabályokat, akkor a közösségében lévők, nem a gyülekezetben, hanem a településen lévők egész egyszerűen kitaszították, kilöpték magukból. Az új szövetség nagy politikai pártja, a farizeusoknak a közössége, az azt jelentette egészen pontosan egykor, hogy az elkülönültöknek a közössége. Elkülönül, ezt jelenti a farizeus, hogy elkülönülni. Valószínűleg, amikor Jézus a kritikáját megfogalmazza velük szemben, ez gőggel párosulhatott az életben. De tudjuk a farizeusokról, hogy volt egy belső szabályzatuk, egy nagyon komoly etikai mérce, aminek meg kellett felelnie, hogy valaki bent maradjon a párton belül, hogy farizeus maradhasson. És hogyha valaki megszegett egy etikai szabályt, akkor saját maga ellen kellett volna tanúskodnia. És hogyha saját maga ellen tanúskodott, akkor annak az lett a következménye, hogy a korábbi farizeus társai megszüntették vele a kapcsolatot. És ez nem csak emberi társas kapcsolat volt, hanem megszüntették vele a hétköznapi kapcsolatot, megszüntették vele a politikai kapcsolatot, megszüntették vele a gazdasági kapcsolatot. Gyakorlatilag az, aki saját maga ellen vallott, az kikerült ebből a körből, és úgy kezelték, hadd mondjam így, mint a leprást, akivel nem lehet semmilyen fajta közösséget gyakorolni. És ebből adódik Jézusnak az erős kritikája, mert a farizeusok nem mertek önmaguk ellen vallani, hanem képmutatóvá vált az életük. Egy hasonló helyzetben vagyunk, csak nem egy zsidó vallási pártnál, hanem Kolosséban. Hogyha ez a patricius nem a kor elvárásai szerint bánik egy szökött rabszolgával, akkor megszűnik neki is az élete. Megszűnik a társadalomban elfoglalt szerepe, megszűnnek az üzleti vállalkozásai. Megszűnik a megbecsültsége. Hát, kedves testvérek, nagyon mai ez a történet, hogy hogyan is pozícionáljuk magunkat a társadalomban. De amikor valakinek az életébe belép Jézus Krisztus, akkor az emberi kapcsolatai is megváltoznak. Pál, amikor megfogalmaz ezeket a sorokat, azt mondja el, hogy közöttetek, közöttünk másfajta mércének kell működnie, mint a világban. Ez a mérce pedig a szeretet. Szeretet az idős apostol, a gyülekezet buzgó tagja és egy szökött rabszolga között, azaz testvérek között. A Krisztussal való kapcsolat átrendezi életünket, átrendezi mindennapjainkat. És ebben a nehéz helyzetben a három ember döntésein keresztül megmutatkozik a keresztjének hétköznapi szeretete. Nem hangos szavak, nem elvont gondolatok, hanem viszonyulás és tettek jellemzik őket. A mindennapi élet zavaros körülmények között. Kedves testvérek, az első, amit ebből a történetből megérthetünk, ennek a három különböző pozícióban lévő embernek a történetéből megérthetünk, az az, hogy a keresztjének, akiknek a szívében Jézus Krisztus él, azok nagyra tartják egymást. Megbecsülik egymást. Tudjátok, az Új Szövetség egyik gyönyörű himnusza, Krisztus himnusza, amelyet a tanítói könyvekben olvasunk, a Filippi levélben található. Amikor Pál vall Jézus Krisztusról, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel. De még mielőtt erre rátérne az apostol, nagyon fontos dolgot mond. Azt mondja, ha tehát van vigasztalás a Krisztusban, ha van szeretetből való figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok, ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek, és itt jön most ebből a szempontból a lényeg, semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokért is. Ez a szeretetnek a gyakorlata. Minden téren. Másokat magatoknál különnek tartsatok. Nem könnyű. De ez a mércéje annak, aminek a gyakorlati példáját mondja itt az apostol a Filemonhoz írott levélben. És milyen szép, hadd legyen ez az utolsó visszaemlékezés, vagy visszacsatolás a tegnapi napra, hogy Azt mondta az előadónk, hogy a hiteles élet az azt jelenti, hogy a szavaink és a tetteink azok teljesen lefedik egymást. Hogy amit mondok, úgy is cselekszem. Hogy nem egy filozófikus vallás a kereszténység, nem csak elvben tudom azt, hogy mit kellene tennem, hanem meg is teszem. És ez a teljes összhang Jézus Krisztusban jelent meg. Ő mindig azt mondta, amit tett, és azt tette, amit mondott. De íme azt mondja az ige, hogy ez nem lehetetlen a mi viszonyainkban is, nem lehetetlen a mi társadalmi rendszerünkben, nem lehetetlen 2018-ban, hogy amit gondolok, azt teszem, és amit teszek, azt is gondolom. Ennek a példája ugyan nem mai, hanem a kereszténység hajnaláról származik, a Filippi levélből, de igaz, másokat magatoknál különnek tartsatok. És hogy szeretetben munkálkodjatok. Azt kéri ugyanis Pál, mint a Filippi levélben mond, hogy Filemon az isteni gondviselésnek az erejével törődjön az ő rabszolgájáról. Nem kemény eszközöket kér, nem lehetetlen életet, de nem is udvariasságot, hanem úgy mutatja be a szökött rabszolgát, mint önmagát. Mit mond? Visszaküldöm hozzád az én szívemet. Meg azt is mondta a felolvasott igében, ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Mindez, testvérek, nem egy időskori szentimentalizmus. Ilyen is szokott lenni az emberek életében. Látom, talán nem haragszotok meg, és azt hiszem, hogy én is kezdek belecsúszni ebbe a csapdába, de látom az idős testvéreinknél ezt a szentimentalizmust. Azért nem gondolom, hogy ez az, mert Pál apostol fogságban van, és számtalan teher nyomja a lelkét. Mégis tud Filemon dolgairól, észben tartja a gyülekezetbeli szolgálatát, és időt szán ennek a Patriciusnak a dicséretére. A kérdés az, hogyha mi keresztények vagyunk, akkor meglátjuk-e a másikban azt a Krisztust, aki érte is az életét adta. Azt a Krisztust, aki érte is meghalt. Tudjátok, olyan szomorú, amikor az ember azt látja, hogy éppen egy gyülekezet közösségében nem tudjuk meglátni a másik emberben a Krisztust. Hanem inkább azt nézzük a másikban is, hogy milyen karrierje van. Azt nézzük a másikban is, hogy milyen autót vezet. Azt nézzük a másikban is, hogy mennyire jópofa. De talán azt is nézhetjük a másikban, hogy mennyi szolgálatot végez. Vagy éppen mennyit nem végez. Sokszor ilyen tényezők alapján mérlegelünk és méregetjük egymást. Amikor Pál Onézimosról, a rabszolgáról úgy beszél, mint az én szívemről, szeretett testvérről, akkor egészen bizonyos, hogy nem így gondolkodott felőle. Mert egy urát megcsaló szolga nem dicsekedhetett az érdemeivel. Pál mégis azt mondta, testvérem, testvérem, mert a Krisztus vére különböztette meg őt. Testvérek, amikor Krisztus befogadott minket az ő családjába, nem azért tette, mert büszke volt ránk, hanem azért, mert ő a bűnösökért jött. Azért, mert ő szeretetéből és irgalmából felemelt bennünket. És hiszem, hogyha Krisztus így tett, akkor nekünk is így kell tennünk egymással. Két keresztény között nem kell több, csupán egy, hadd mondjam így most, egy a szükséges, a Krisztus vérének köteléke, hogy a másikat értékelni tudjam, a másiknak úgy fogadjam, amint van. Ó, de sokszor megesik még a mai napon is, hogyha ha vendégségben érkezünk valakihez, akkor ő azt mondja, maradj itt, töltsd itt az éjszakát, légy az én családomnak a tagja. És akkor nem azt nézzük, hogy mekkora az ágy, nem azt nézzük, hogy szűkösen férünk el, vagy kényelmesen, nem azt nézzük, hogy mehetnénk szállodai szobába, ahol kiszolgálnak bennünket, utánunk majd összerakják az ágyat, hanem azt, hogy otthon vagyunk. És mindaz, amit kapunk, az szívből jövő ellátás. Egy fiatal gyermek mondta ma az elmúlt napokban, amikor kérdezgettem, hogy merre járt az őszi szünetben, akkor elmondta, hogy az országnak melyik vidékén volt, és ott átlépte a határokat is, és kérdeztem, hogy mit csináltál. És akkor először azt válaszolta, hogy semmit, ott nem lehet semmit se csinálni. Semmit se lehet csinálni. És mondom, akkor mivel teltek el a napjaid? Hát meglátogattuk a rokonokat. És akkor pedig úgy kivirult az arca, mert érezte, hogy itt nem a semmiről van szó, hanem sokkal többről van szó. A szeretteidről, akikkel évek vagy évtizedek óta nem találkozott. Azokról, akik azt mondták, hogy ilyen pici voltál, amikor utoljára láttalak. És lehet, hogy már unalmas volt neki, de mégis tudta, hogy hova tartozik, hogy otthon van. És lehet, hogy a semmit azt jelentette, hogy nem lehetett számítógépezni, nem lehetett telefonnyomkodni, meg sem, nem tudom micsodát. Én is ilyen voltam valószínűleg, én is ezt mondhattam volna, amikor rokonokhoz mentünk, hogy semmit. De mégis otthon volt. Most vérek, azt hiszem, hogy a gyülekezet közösségében ennek a viszonynak kellene megjelenni. Tudjuk-e úgy fogadni a másikat, minthogyha így mondom most, minthogyha Pál apostol jönne hozzánk vendégségbe. Mert a Krisztussal való kapcsolat, harmadjára mondom, átrendezi a viszonyokat. Akiket természetünk szerint lenéznénk, hanyagolnánk, Jézus Krisztusban testvéré lesznek. És erre tudatosan emlékeztetni kell magunkat, gondolatainkat. Mert hamar jönnek a megvető, ítélkező mondatok, azok a rendőr szavak, hadd mondjam most így, amivel a másiknak az életét vizsgáljuk. Mondjuk azt, ő az én Uram megváltott bárányának vérén szerzett gyermeke. A második testvérek, amit meg kell látnunk ebből az igéből, az az, hogy a keresztények Krisztusért megbocsátanak egymásnak. A rendezetlen viszonyokat rendezni tudják. Pedig ott sem volt egyszerűbb a helyzet, Onézimosz, a rabszolga elszökött. Ott hagyta. Megérdemelte volna a szökevény F betűt a homlokára latinul. És ezért szól Pál érte. Kérlek, Filemon, fogadd őt testvérként úgy, mint engem. Mert a keresztény szeretetnek a következménye az, hogy megbocsátunk egymásnak. Nem természetes mindez, testvérek. De ott van Krisztus szeretetének az eleje. Az az erő, amely minden bűnt eltöröl. Annak az isteni szeretetnek az ereje, amelyért Isten a saját fia vérével fizetett. Azért, hogy helyreálljon a kapcsolat. Mert nem csak megtűr Isten bennünket, hanem teljesen új, tiszta lapot nyit számunkra. Mi sem elégedhetünk meg kevesebből. Ha vannak rendezetlen viszonyaink, akár családjainkban, akár ismerőseink között, akár a gyülekezetben, akkor nem tehetjük meg azt, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Teljesen új lapot kap a másik. Nem falaknak az építése a dolgunk, nem zárkózhatunk el a másik elől, hanem az Úrban szeretett testvérként fogadhatjuk őt. Igen, ez a mi dolgunk. És azt hiszem, hogy van egy nem fikciós kérdés is, mi van akkor, hogyha a másik nem kér bocsánatot? Azt hiszem, akkor is elrendezhetjük Istennel a kapcsolatot. Vagy úgy, hogy elfedezed bűnét és szívedben megbocsátod azt, vagy úgy, hogy felhozod neki, és akár segítséget kérve egységre juttok. Még egyszer mondom, a másik nem az ellenséged, hanem a testvéred. Olyan megrendítő az, amikor a hétköznapi életben, éppen a vér szerinti testvérek nem szeretik egymást. Olyan szomorú ilyenkor a lelkem. Láttok két embert, akik ugyanattól az anyától születtek, akik az élettel ugyanúgy birkóznak, és egymással mégsem beszélnek. Nem találják az összhangot. Szörnyűséges, nagyon kemény helyzet ez. És erről nem is igazán beszélünk. Nem is igazán merjük felvállalni. Hanem gyakran árkotásunk, vagy sáncot építünk, vagy falak tövében éljük az életünket. Vajon van-e olyan Krisztus iránti szereteted, hogy ezeket a kapcsolatokat, ha vannak ilyenek, akkor rendezed. És végül, testvérek, az utolsó, nem könnyű, de igaz, hogy a keresztény emberek áldozatot is hoznak egymásért. Ez a szeretetnek a harmadik megnyilvánulása ebben az igében. Pál apostol erről szól, amikor azt mondja, hogy ha bármivel tartozik, ha bármi kárt okozott neked, akkor azt én megadom. Megadom. Ott van mögötte az én szavam, ott van mögötte az én életem. És itt nem hiszem, hogy csak anyagilakra lehet gondolni, hogy a keresztény emberek áldozatot hoznak egymásért, hanem arról is van szó, leginkább arról van szó, hogy a másik ember visszafogadásáért, befogadásáért, a róla kialakított kép megváltozásáért hoznak áldozatot. Vagyis Pál apostol azt mondja Filemonnak, hogy fogadd őt úgy, mint a testvéredet. Nem elég az, hogy elengeded a bosszút, elengeded a haragot, nem elég az, hogy a szökés ellenére is visszafogadod, hanem azt mondja, hogy szabadítsd fel őt a szolgaságból. Ne arra gondolj, amit majd rabszolgatartó társait körében kivált ez a tett. Ne az anyagi veszteség járjon a fejedbe, hanem tedd félre az érdekeidet, hogy ő szolgáljon majd szabadon neked. Milyen döbbenetes. Az, ami lehetetlen volt, azt kérte Pál Filemontól. Ne billogozd meg. Hadd legyen szabadon a te testvéred. Testvérek, ebben a világban élünk, és ebben a világban nagyon kevésszer lesz ilyen gyakorlatias a szeretet. De ez a levél megmutatja, hogy mégis lehet. Mert neked, és nekem is egy Uram és egy Istenem van. És hogy éppen Krisztus az, ahol helyileg is és lélekben is megváltoznak a dolgok. Ahol ki lehet mondani belül, elég a gyűlöletből, elég a haragból, elég a megvetésből, elég a társadalmi ranglétránkból. Jézus Krisztusban egyek vagyunk. Bajtársai vagyunk egymásnak. És leginkább ott mutatkozik meg mindez, ahol összekapcsolódik az életünk. Egy évvel ezelőtt Jónás próféta könyvét hallhattuk egy szabadtéri evangelizáción. Jónás próféta könyvének egészen pontosan nem ismerjük a folytatását. Tudjuk, hogy Jónás nem halt meg, de nem tudjuk, hogy hogyan fejeződött be igazán az ő története. Azt, hogy Ninive története hogyan fejeződött be, hogy megtértek, azt tudjuk. De hogy Jónás története hogyan fejeződött be, azt nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy a Filemoni levélnek mi lett a következménye. Számunkra ez függőben marad. Ezért azt hiszem, hogy nem is kell nekünk teóriákat gyártanunk, hogy hogyan is végződött ez az eset. De azt hiszem, hogy a történet azért marad függőben, hogy a mi életünkben valahol befejeződjék. És arra már magunk fogjuk tudni a választ, hogy meg tudtuk-e ezt tenni, el tudtuk-e engedni valakinek a bűnét, családságát, tudunk-e egymással testvéri közösségben élni. Ez pedig már a mi történetünk. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, 467. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálát adunk mi is, hogy gyülekezetünk közösségében lehetnek téged buzgón keresők, a te akaratodat, igédet olvasók, imádságban veled kapcsolatban lévők kapcsolatot tartók. Arra kérünk, Istenünk, hogy add meg személyes életünkben is azt az összhangot, amit igéd, és az abból fakadó tetteink jelenthetnek. Hogy meglássa ez a világ, hogy tanítványaid vagyunk. Hogy lássa ez a világ, hogy szeretjük egymást. Hogy valóban különnek tartjuk magunknál a másikat. Hogy nem mi akarjuk megváltoztatni az ő életét, hanem el tudjuk fogadni, hogy érte is meghaltál, neki is kegyelmet kínáltál. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy minden társadalmi kapcsolatunkra jellemző lehessen ez az alapmagatartás. Imádkozunk gyülekezetünkért, gyülekezetünk tagjaiért. Imádkozunk, Urunk, hogy békességünk lehessen majd, hogyha nekifoghatunk annak a munkának, amit hiszük, hogy te ajándékoztál nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, erőtlenjeinkért, könyörgünk a gyászolókért, és különösen azért is könyörgünk, hogy hadd tudjunk hívogatni itt csobánkán embereket hozzád igéd meghallására, hogy legyen egy jó szavunk azt mondani a másiknak, halld meg, hogy Jézus Krisztus érted is meghalt és feltámadott, és halld meg az erről szóló evangéliumot, jöjj közénk, akár csak a jövő héten is. Ne engedd meg, Urunk, azt a csúszságot, hogy éppen mi nem jövünk a te ígédet hallani és hallgatni. És ne engedd meg azt a csúszságot, hogy többen legyenek itt egy evangelizáción a pomáziak, mint a csobánkaiak. Add, hogy ennek mi magunk úgy vegyük ki a részét, hogy bátorítunk, hívogatunk. Krisztushoz hívunk embereket. És hogy te milyen munkát végzel a szívükben, azt teljes egészében elfogadjuk. Nem ítéljük meg, hanem várjuk, hogy az elhullott mag, az termőre forduljon. Lehet, hogy a mi életünkben, de lehet, hogy majd a következő generáció életében. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod csendes könyörgésünket. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, köszönjük az elmúlt heti munkát, segítséget, a szeretet vendégséget, az ajtó javítását Tomázon, a továbbképzéseknek a szervezését és minden adomány. Iratterjesztésünkben kapható a Bibliaolvasás kalauz, fali naptár és képes Calvin kalendárium. Szeretném jelezni, hogy a Füle Lajos naptárak kapcsán van némi nehézség, ezt holnap fogom kideríteni. Kaptam tegnap egy csomagot, csak éppen ez nem volt benne. Úgyhogy majd megkérdezem, hogy mi az oka. A héten már olvastam, hogy a nyomdában történt valami hiba, csak nem tudom pontosan, hogy ez az oka, vagy valami más. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy a gyermekkarácsonyi csomagokhoz, adományainkkal járuljunk hozzá. Hirdetem, hogy november 8-án 8 órától nyílt lap lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Minden most negyedik évfolyamos tovább tanulni várjó fiatalt hívnak és várnak az alkalomra. Hirdetem, hogy a holnapi napon 10 órakor lesz a hatósági bejárás Csobánkai építkezésünk helyszínének. A lényege az, hogy azt vizsgálják, hogy neki kezdtünk az építkezésnek. Nem. Ez a válasz. Itt hagyom az Úr asztalán azokat a terveket, amelyek a csobánkai építkezésről szólnak. Két nagyobb dosszié van előttünk. A vastagabb azokat a részleteket tartalmazza, hogy milyen tűzrendészeti, milyen gépészeti és egyéb terveket kellett készítenünk. A kisebb szól magáról az épületről, tehát ott látjuk az épületnek a kinézetét, néhány paraméterét. Itt hagyom az urasztalán. Hirdetem, hogy jövő héten hétfőtől péntekig evangelizációs esték lesznek Csobánkán, közöttünk szolgál Esztergáli előtt Gábor, csömöri református lelkipásztor. Kedden Kékkereszt alkalom lesz Pomázon 6 órakor, énekari próba lesz hétfőn. Héttől lesz énekari próba Pomázon. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap istentiszteletünkön úrvacsorai közösséget tartunk, advent első vasárnapján. Alkalmunk előtt éneket tanulunk, majd megválasztott presbiter testvérünk, Forrágy András testvérünk tesz fogadalmat a gyülekezet közösségében. Hasonlóképpen teszünk majd a pomázi istentiszteleten is. Jövő héten vasárnap 15:30 kreatív gyermek délután, ez már adventi gyermek délután lesz, ebben az esztendőben az utolsó, majd pedig 18 órától presbiteri gyűlést is tartunk. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket keressük meg, 197. énekünk lesz. Záró énekünk, énekeljük el első és második verszakát. Népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.